Zakar Andrással, a Főkert ügyvezetőjével ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy ugye a lezúduló nagy esők, tehát hogy ez egy valóban egy nagy probléma, hogy ez a szélsőséges időjárás. Egyrésztről óriási nagy aszályok, amikor nem esik hetekig az eső, aztán máskor meg olyan lezúduló vízmennyiség van, amivel meg nem tudunk mit kezdeni, és akkor erre vannak ugye az olyan elgondolások, hogy akkor ezt kvázi, ha jól tudom, szivacsvárosnak nevezik ezt az elgondolást, hogy akkor oké, hozzunk létre olyan növényzetet, olyan rendszereket, amik ezt a vizet hasznosítani tudják. Ez mennyire van jelen Budapesten?
Hát igen, ez a bécsi minta, amit említettél, voltunk kint a tavaly évben főtájépítész úrral, megnéztük a bécsi szivacsvárost. Hát picikében állunk, a Pünkösdfürdő az első esőkert, amit létrehoztunk, és nagyon jól muzsikál, hiszen ott van egy kajakkenú centrum, és korábban ilyen nagy esőzések után konkrétan ki tudtak kenúzni a csónakházból,
és amikor
kint jártunk, akkor tényleg megköszönték, és nagyon jól örültek neki, hogy most már a lehulló csapadékot ebbe az esőkertben gyűjtjük össze. Itt 2 darab ilyen esőkert van. És
ez
tényleg,
mit jelent az esőkert, ha valaki nem tudná?
Hát gyakorlatilag egy olyan, a területnek az adottságát kell megnézni, hogy hova folyik össze az összes lehullott csapadék. Mi ezen ugye egy kicsit változtattunk, illetve a gátnak az adottságát kihasználtuk, hiszen a gátnak az aljába hoztuk létre, illetve az aszfalt réteget is megdöntöttük pont ugye az esőkertünk irányába, és amikor leesik körülbelül több mint 20 milli leesik, akkor szépen ide gyűlik össze, és olyan változatos növényállomány van, ami elbírja ezt mondjuk a 48 órán keresztül, hogy folyamatos vízben áll, ez gyorsan föl tudja szívni, akár ugye a sásfélék felszívják ezt a nedvességet, majd ugye kipárologtatják. Itt a rétegrend is nagyon fontos. Mi is tanulunk egyébként folyamatosan, hogy ha mondjuk egy vízzáró agyag van, akkor például milyen rétegrendet alkalmazzunk fölfelé, vagy éppen használjunk-e kulékavicsot, vagy nem, vagy inkább tápanyag gazdag talajt használjunk és javítsuk, ha pedig homokos talaj, akkor mit használjunk. Szóval ez az esőkert is egyébként egy olyan új kezdeményezés, mint akár a Miavaki erdő is, hogy itt folyamatosan változik a struktúra, az összetétel, és még egyelőre jó receptúra nincsen, úgyhogy most az idei évben a Vérmezőn is szeretnénk 3 darab esőkertet létrehozni, ott is ugyanez a példa, leesik a csapadék, a Gyöngykavics felületen megáll, és konkrétan kisebb tavak keletkeznek, és itt az út mellett szeretnénk ilyen esőkerteket kialakítani, ami egyrészt látványos, nagyon szép növényállományt ad, egyöntetű, ugyanúgy virágzik, és teljesen más a struktúrája, mint egy virágágyásnak. A szemet jobban odahúzza, érdekesség, másrészt pedig ugye a lehullott csapadékot hasznosítjuk. Úgyhogy igazából ez a fontos, hogy ne engedjük el a csatornába, ne dobjuk ki ezt a drága vizet, azért tudjuk, hogy egy csapvíznek a pH-ja más, mint a lehullott csapadékba, ugye régen gyűjtötték az esővizet és ebben mosdottak, hiszen azt is mondták, hogy ez frissíti az arcot, meg ez tartja kordában, meg fiatalít. A növények számára is ugyanilyen fontos, hiszen a csapvíz sokkal jobban terhelt minden anyaggal, mint az esővíz, ami lehullik. Úgyhogy itt próbálkozunk, de a Pünkösdfürdőn szeretnénk még egyet létrehozni, a helyét kialakítottuk, csak be kell ültetni. Úgyhogy szerintem ez a jövő, nagyon sok város már egyébként ezt alkalmazza, akár Magyarországon is már több létesült ilyen esőkert, Budapesten is vannak már olyan kerületek, ahol ilyet létrehoztak, úgyhogy én drukkolok, hogy tudjuk továbbvinni ezt.
Én nem tudom, hogy olyan, még itthon talán nincsen, de külföldön vannak már olyan várostervek, ahol egyrészt esőkert, de másrészt a komoly víz alatti víztározókat hoznak létre, mert hogy ez is abszurdum, hogy nyáron ugye hiány van, amikor meg túl sok az eső, akkor meg igen, megpróbálunk tőle megszabadulni, ahelyett, hogy akkor elraktároznánk, és az inségesebb időben felhasználnánk.
Igen, hát ez a bécsi minta, amit említette, és nem tértem rá jobban, hogy gyakorlatilag egy olyan új városnegyed alakult Bécs mellett, ahol ez a hálózatosság megvan a föld alatt, hogy minden lehullott csapadékot akár egy tározóba összegyűjt az utca a felületekről, de akár, hogyha télen sóznak, akkor át tudja irányítani egy olyan szikasztó részbe, amit utána nem a növény szív föl, és ezt utána tavasza átállítja, és ezek olyan, láttuk, virágzó növényállományok, évelők főleg, amik tényleg gyönyörűek, és nagyon jó pofák a fák, amik be vannak ültetve, ilyen törzsmérőt is ráhelyeztek, hogy milyen gyorsan nőnek a fák, és hány centit nőnek, szóval tényleg tudományosan is ezt alátámasztják, meg ami másik érdekesség volt, hogy fehérre vannak festve a fáknak a törzse, hiszen mondjuk a faiskolában az egyik oldal a fának a déli fekvésű, vagy éppen az északi, jó példa, hogy az északi, majd kikerül a déli fekvésűre, és ugye megég a törzse, és széthasad. Hát nálunk még nincsenek ilyen fehérre festett fák, de a vidéken ugye ezt alkalmazzák.
Hát ezt alkalmazták, igen.
Csak nagyvárosban ilyet látni, azért ez egy újabb érdekesség, hogy mit lehet tanulni.
Itt látszik, hogy a jövő városa az nem az a futurisztikus felhőkarcoló, hatalmas nagy repülőautós the line dolgok, hanem én azt gondolom, hogy a jövő városai minél zöldebbek lesznek, tehát nem az fog működni, hogy akkor hú.
Hát ez az optimista, ugye az abszolút pessimista az meg az új Dread Bureau-ban a Peachtrees féle, nem tudom, emlékszel rá, ahol tényleg gyakorlatilag csak beton és egy ilyen pár 3-4 ezer ember által lakott hatalmas nagy betontornyot képzelje. Hát, ez borzasztó, egy utópia.
Hát ezek abszolút élhetetlenek lesznek, tehát csak úgy van, tehát ezért mondtam én is, hogy igazából nincs más.
De mégis Peachtreesnek hívják a lakótelepet.
Igen, valamikor voltak ott Peachtreek. Tehát, hogy tényleg ez az egyetlen járható irány, hogy muszáj, hogy szerteszélye zöldítsük a városainkat, mert akkor fogunk tudni bennük létezni. Hát ugye erre is vannak ilyen mérések, hogy mondjuk a tiszta beton, amit mondjuk süt a nap, az mondjuk nem tudom, 70 fokos, viszont árnyékban van akkor, ha meg mondjuk 25, tehát hogy óriási különbségek vannak, tehát nem bárki a kerttel kapcsolatban is, hát te is tudod, hogy ha nincs a kertben fa, akkor használhatatlan. Tehát egy jó, mindenki egy kellemes fa árnyékában szeret üldögélni egy kertben, és akkor mégis az van, hogy az emberek megvesznek egy területet, és kivágják az összes fát, azzal kezdik.
Hát megint csak a tavaly nyár nálunk például teljesen rommá égette a füvet, mert hogy most ültettünk mi is fákat, és hát még nem értek el arra szintre, hogy bármilyen árnyékot vagy menedéket tudjanak adni a talajon található növényeknek, és hát de botrányosan szomorú kinézete van.
És akkor valaki, aki ahelyett, hogy örülne, hogy akkor egy olyan telke van, amin vannak ilyenek, vagy amikor árulják nálunk, ez még mindig megvan vidéken, hogy miért vágja ki a fát, el akarom adni a telket, és akkor hát ne legyen rajta fa. Hát az, hogy egy jó tiszta telek, és így hát ember, de hát az 50-60 év pótolhatatlan, tehát hogy ez nagyon fontos. És nyilván itt jön be az, amiről szintén akartam veled beszélni, András, hogy néha ez a polgári buzgosság így át tud csapni a túloldalra, hogy az emberek igen, már azt tudják, hogy fák kellenek, de néha ez átcsap abba, hogy mondjuk tényleg olyan fák esetében, amik mondjuk már megérettek arra, hogy sajnos kivágják, mert igenis van, hogy egy fa kiöregszik, lejár a szavatosság, ott is van egy élethoz, és mégis mondjuk volt, hogy összeakasztottátok a bajszotokat a lakossággal, mert hogy úgy gondolták, hogy ne vágjátok ki a fákat.
Hál' Istennek ebben nagyon gyorsan tudtunk változtatni 3 évvel ezelőtt, és nyitottunk a lakosság felé. A legegyszerűbb módszer az, hogy kitáblázzuk kivágás előtt a fákat, és nem azt írjuk ki, hogy holnap kivágjuk a fát, hanem a favizsgálati jegyzőkönyvet rakjuk ki, amit a minősített faápoló kollégák készítenek el. Ugye ez hivatalos pecsét ellátott papír a nevükkel, illetve a főkertnek a telefonszámával, és ugye itt mindent vizsgálunk a gyökértől egészen a egész fának a lombkoronáját, a vázágokat, a törzsét, a gyökérzetét, és hogyha tényleg sajnos kivágásra kerül egy fa, akkor kivágás előtt 5 nappal kirakjuk. Voltak olyan esetek, amikor lakossági bejárásokat tartottunk, itt említettem korábban az újpesti rakpartot, ott több mint 100 fát kellett kivágni, több turnusba szerveztünk ilyen bejárást, és pont ezért fontos az, hogy elkerüljük ezeket a lakossággal, hogy szembe megyünk, és ezek az alkalmak világítottak rá arra, hogy tényleg ez jól működik, és akkor elkerüljük ezeket a negatív vízhangokat, mert ha meg tudjuk mutatni, hogy mondjuk egy odú van a fában, kikorhat, vagy éppen lehasadt a félfa, nem fog az már helyre jönni, nem fog újra kihajtani, vagy meg van dőlve, és látjuk, hogy mondjuk ki fog dőlni x időn belül, rövid időn belül általában sajnos, akkor érthető, hogy ott elmondja a favizsgáló kolléga, aki tényleg ért hozzá, és a szíve lelke az, hogy egyébként megmentse a fákat, de sajnos meg kellett tanulni, hogy hogy mondjuk el a lakosoknak azt, hogyha ki kell vágni egy fát, és tényleg az elmúlt 3 évben nem volt olyan eset, amikor bárki egymásnak feszült volna. Egy olyan
tényleg ominózus... Tényleg ez durva, hogy van ilyen emelt szintű pszichológiája, tehát ugyanúgy, mint egy beteg ember, hát egy gyakorlatilag, hogy drága rokon legyen olyan kedves, akkor most nagyon rossz hírnál szeretnénk elválni, és akkor ezt így meg kell ágyazni ennek a...
De van tájékoztató, tehát egyszerűen muszáj, igen. Tehát hogy ez, nem azt látják, hogy egyik nap egyszer csak megjelenik egy favágó brigád, és az addig imádott fát.
De egy konkrét eset volt egyébként, amikor elkezdtem dolgozni a főkertnél, egy pár napra rá a kollégákat megdobálták kavicsal és vizes lufikkal, amikor elkezdték vágni a fát, és talán akkor csapott a villám a fejembe, hogy nagyon gyorsan, akkor ezen változtatni kell.
Van ennek egyébként másik oldala, amikor mondjuk arra kérnek titeket, hogy bizonyos építkezések miatt, vagy felújítás miatt menteni kell a fát, vagy áthelyezni, átültetni, és hogy ez
csináltok egyáltalán működő, ilyen fát
ez, mert hogy így lehetett erről hallani, hogy van létező jelenség ez, de hogy borzasztóan körülményes, nagyon nehéz, és nem biztos, hogy életben marad. Ez egy működő dolog, vagy ez csak egy ilyen science fiction?
Hát van ez a nagy fa átültetőgép a főkertnek, ezt szerintem most már több mint 5 évvel ezelőtt vásároltuk, de ez is csak korlátozott. Ugye ne úgy képzeljük, hogy látunk egy nagyon nagy fát, mondjuk 10 méter magas, és akkor oda megy a gép és kikapja, hanem itt a 30 centiméter a maximális törzs.
Tehát
egy
gyökérzettel, meg a földlabdával együtt gondolom.
Igen, de ez a 30 centi törzs körméret, ez nem olyan nagy.
Szóval igen, tehát nem átmérő, hanem
a törzs körmérete. Szóval ez beszabályozza. A Pünkösfürdőnél egyébként 9 darab ilyen nagy fát ültettünk ki ezzel a géppel, amit a Keresztúri úton fölneveltünk, és ki tudtuk ide vinni, vagy a Tahi faiskolába, a faiskolába szoktuk ott használni. Évente egyébként nem olyan sok erre a megrendelés, körülményes, oda kell férni, nem lehet alatt a vezeték, a helyet biztosítani kell egy magánkertben, mondjuk nem tudunk hátrálni, mert olyan széles ez a jármű, egyébként nyilván vállalunk ilyen munkákat is. Ahol tudunk, segítünk, most is több árajánlatunk van kiadva a fa átültetőgépre, meg azért nézni kell a anyagi oldalát is, hogy ez nem egy olcsó mulatság. Nagyon jó lenne, ha minél több fát lehetne megmenteni, de az is fontos, hogy a kerületi
úri
szinten...
Úri huncutság.
Hát nem, néha mondjuk többre ezek, kerül a hús, mint a leves. Tehát,
a kerületi hogy... szinten ezek szabályozva legyenek, és akkor ezek az illegális favágások vissza lehetne szorítani. Ezért fontos akár a drónos felvétel havi szinten, és akkor lehetne látni, hogy mennyi fa kerül ki egy adott kerületből, és akkor meg lehet fogni ezeket a kivágásokat.
Mi egyébként most a szabályozás? Tehát ha valakinek a magánkertjében van fa, azt ő teljesen szabadon kivághatja?
Hát itt az önkormányzati rendelet szabályozza, mondjuk 1-től a 23 kerületig, hogy melyik kerület mit alkot, és akkor van külön majd a fővárosi rendelet, vagy ami ránk nézve igaz, hogyha mondjuk a közterületen ugye kivágunk egy fát, akkor 1 éven belül nekünk azt pótolni kell. De van olyan kerületi szabályozás, ahol törzskörméret szerint kell pótolni a fát, ami akár lehet 6 darab, de mondjuk bent a belvárosban nem tudunk 6-ot pótolni, mert abból mondjuk a 10-et kivágunk, akkor már 60-at kéne pótolni, és akkor mondja meg a kedves önkormányzat, hogy hova ültessünk.
És ilyenkor akkor mi van? Akkor leültök az önkormányzattal, és akkor megpróbáljátok.
És akkor az észszerűség tönt.
Hát nem egyszerű, nem egyszerű. Még egy picit a Miavaki erdőt, mert azt így említetted, és biztos, hogy páran így fölkapják a fejüket, és mi az, akire gondolnak a nagyszerű japán animációs mesterre, de a Miavaki erdő az nem az, hanem egy másik módszer, de hogy mi az a Miavaki erdő, és miért jó?
Hát akira Miyawakiról nevezték el a Miyawaki erdőt, aki egy növénybiológus volt, szegény 2 évvel ezelőtt, 93 éves korában halt meg. Japánban 1300 darab ilyen kis erdőt hozott létre. Fontos, hogy őshonos fákat ültet el, és ezeket hagyja megnőni. Ezek körülbelül 50 és 100 négyzetméteres területek, kis kör alakúak. Ezek a mini erdők. És az a lényeg, hogy városokban hozta létre ezeket a kis erdőket, hiszen azt látta ő is, hogy nem egy-egy darab fát kell ültetni, hanem facsoportokat kell létrehozni, ahol előtte talajcsere történik. Itt a mi esetünkben a városban ugye nagyon rossz a talajnak a minősége, vagy építési törmelékkel találkozunk akár a Tabánban, vagy az Andor utcán, ott korábban korábban ugye vonat járt, és ott a sit volt alatta, ezért fontos a talajcsere egy méter mélységig, és meg kell vizsgálni az adott területen az őshonos fákat. Itt hiszünk abban, hogy az őshonos fák működnek, akár a tölgy, akár a bűk, a kőr is, a juhar, nagyon sokféle őshonos faj van, ami működik, és igenis jó. És ez a szám egyébként már 1700-nál jár, hál' Istennek, akár Észak-Amerikába is, de...
1700 még, aki erdőt telepítettek, vagy létesítettek.
Igen, idáig 1700, és a legnagyobb egyébként pont Brüsszelben található 770 négyzetméteres ez a terület, és több mint 2000 darab kis fát ültettek el, és ugye fontos az, hogy itt nem meghatározzuk, hogy milyen fafajokat ültetünk el egymás mellé, hanem mint a biodiverzitás, kihívjuk a gyerekeket, és szórjátok tele a területet. Ebben vannak egyébként cserjék is, hiszen köré, vagy akár közé is cserjéket ültetünk, pont azért, hogy a többszintes növényállomány meg legyen.
És nem, mert ha valaki ránéz egy ilyen Milwaukee erdő ültetésre, akkor azt gondolja, hogy hát totális amatőrök ültették ez a dolgot, mert nagyon közel ültetik egymáshoz a fákat. Miért jó ez, hogy ennyire közel vannak a fák?
Hát ugye pont ez a versengés a lényege, ugye az Andor utcán olyan, mint egy karámot hoztunk volna létre, hiszen a mulcsozás az ott szalmával történt, és már csak tényleg várták oda az állatokat, hogy majd közé rakjuk, de nem. Ugye a mulcs is ugye próbálja ugye egyrészt a kiszáradás ellen véd, hogy megőrizze a talajnedvet, de pont a versengés miatt nőnek gyorsabban, és akire mi, aki ebben hit, hogy 20-30 év alatt olyan ökoszisztémát lehet létrehozni, olyan erdő alakul ki, ami egy természetes, vagy az erdő, ha kimegyünk az erdőbe, nagyjából 100 év alatt lesz ott egy olyan erdő, ami működik, és abban is hit, hogy ezek a fafajok, amik utána termést növesztenek, vagy létrehoznak, generatív módon szaporodnak. Magyarán ott újabb és újabb kis fáskák fognak kihajtani, és ezért lesz egy idő után önfenntartó. Most a napokban egyébként több kérdést is kaptam, mert tartottam elő egy rövid kis előadást, hogy mi lesz itt majd 20 év múlva, hogy kidőlnek a fák, és a végén talán egy fa fog maradni, aki mindenkit legyőz ebbe a versenybe. Úgyhogy itt azért a science fiction ide is rá lehet vetíteni gyorsan, hogy igen, egy marad, és az összes többit elpusztítja, de hát látjuk, hogy Japánban ez működik, és a többszintes növényállománynak köszönhetően ott a cserjéktől a fákig, a lombkorona szintig, és a biodiverzitás, hogy több fafaj van megtalálható, és élnek, virulnak, és nem egy győzött.
Hát nem, és az erdőségekben is lehet ezt látni, hogy az erdőségek még akkor is, ha nem azonos faj. Tehát ott van egy, ugye mi mindent valahogy egy ilyen kapitalista szemlélettel nézünk így nyugodtan, hogy itt mindenki versenyez, próbálja a másikat elpusztítani, de közben meg nem. Tehát a természetben egyáltalán nem, hanem rendszerek vannak, tehát ezt kell valahogy áthangolnunk, és az erdőségek is így működnek, és a fák akár segítenek is, és mondjuk tápanyagot küldenek a gyökérzeten keresztül egy másik fafajtához, mert neki is akkor jó, akkor tudja, hogy akkor stabil az az erdő, hogyha mindenkinek megvan ott a helye. Tehát, hogy itt persze van bizonyos fokú versengés, de valójában egy nagyon szoros együttműködés az, ami van, és erről szól az egész természetes rendszer, tehát nekünk is ezt kell valamilyen módon lemodellezni.
És ez egy nagy kísérlet, ugye, amiben belekerültünk, és létrehoztuk, úgyhogy szerintem mi azért vagyunk erre büszkék, mert Magyarország az első, sőt a Tabánban hoztuk létre, amit ugye mérünk, vizsgálunk, és látjuk már, hogy egy év után mekkora lett ez a növekmény, mekkora zöld felületet alkot, és hogyha az Andor utca, ahol találkoztunk, hogy ott mondjuk 6 fát
szintén
tudtunk...
Szintén készült a Kertévére egy videó erről.
Ott 6 fát tudtunk volna elültetni arra a szakaszra, de helyett 3 darab ilyen kis erdőt hoztunk létre. Hogyha megnézzük a 6 fa mennyi oxigént, illetve mennyit párologtott is, mondjuk megnézzük ezt a 3 darab erdőfoltot, akár mondjuk kijöhetne a 100-szorosára is ez a szám. Szóval ezzel a szemüveggel is muszáj ezt vizsgálni és nézni.
Egyébként nagyon meglepő, tehát valamikor nemrég jártam arra az Andor utcánál, és mondtam, hogy hát mekkora lett a Milwaukee erdő, tehát aki az Andor utcában jár, annak érdemes megnézni, és tényleg, ha rákerestek a Kertévén, nem azért, hogy reklámozom a saját csatornám, hanem ott láthatjátok, hogy ez mondjuk egy éve tényleg akkor lettek elültetve, és milyen kis picurka fák voltak. Tehát, hogy tényleg ez tényleg egy működőképes rendszer. Igen, tehát itt vannak új szemléletek, csak ezeket azért nem olyan egyszerű keresztül nyomni. Látom én is egyébként a komment szekcióban, mit kapok, mennyi mindent kapok a fejemre, hogy mennyire hülye vagyok ezért vagy azért. Hát gondolom, hogy nektek aztán még végképp egy ilyen szervezetként azért nem egyszerű, de hát itt jön be, hogy igen, azért kommunikálni
itt
kell.
Itt is ki vannak táblázva, van egy leírása, miért fontos ez, honnan ered, milyen fafajok vannak, miért őshonos, úgyhogy itt is az edukálás szintén megvalósul.
Helyes. Még szerintem mielőtt véget ér, egy zenét nyomjunk, és akkor még egy kicsit majd a tervekkel foglalkozzunk, de egy picit zenéjünk, és akkor úgy pont jól jövünk ki. Mit pörgessünk?
A Blue Race Card című dalt, ez is egy ilyen mostani új megjelenés.
Sassy.